Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok! Zentai Péter vagyok, és a vonalban van Dobozi István. Őt régebben gyakran hallhatták, a Világbank volt vezető gazdaság, közgazdásza, aki egyébként az Egyesült Államokban él. Jó napot kívánok!
Jó napot, Zentai úr, üdvözlöm!
Én is nagy szeretettel. Nagyon sok érdekességet lehet most átbeszélnünk, mert az egész műsorban nagy megtiszteltetés a számunkra velünk marad. Mit szól ahhoz ön, és mit szólnak a hallgatók ahhoz elsősorban, hogy Németország jövendőbeli kancellárja kijelentette, nem kizárt, hogy hazája atomfegyverre tesz szert, saját atomfegyverre. A világ egyik vezető gazdasági hatalmáról van szó, amelynek a világháború befejezése óta esze ágában sem volt igazából fegyverkezni sem. De az, hogy atomfegyver és Németország, az egy olyasmi szókapcsolat, ami elképzelhetetlen volt abban az esetben, hogyha az atomfegyver nem az ott állomásozó amerikai, aki, hanem németországi. Eközben Kína kijelenti, hogy kész háborúra az Egyesült Államokkal. Értsd, a fegyveres konfliktust is fölvállalná. Ezt hivatalosan jelentették Kínában. Eközben Magyarországon, totálisan leválva az európai eddigi szövetségesekről, mindenben, de mindenben azt mondja és azt csinálja, amit az Egyesült Államok elnöke mond és csinál, vagy amit csinálni készül. Most, tegnap példának okáért ellentmondott a magyar kormány, vétózott annak kapcsán, hogy Európa, az eddigi szövetséges Európa bármilyen eszközzel is segítse nagyban Ukrajnát. Mindenki tulajdonképpen így vagy úgy Donald Trumphoz igazítja a dolgait. Azt kérdezem elsőnek, Dobozi István, hogy nem csak, hogy mit szól ehhez, hanem, hogy mit tud az az ember, aki előtt hajlong a világnak a nagy része, és Amerikának is egy nagyon komoly része.
Két megjegyzést tennék bevezetésként. Egyrészt a jövendőbeli német kancellárnak a kijelentésére. Hát Európában most nagy a pánik. Szóval pánikolnak amiatt, hogy nem készültek fel eléggé Trump 2.0-ra. Pedig az előjelek ott voltak, hogy a trumpi második ciklus sokkal agresszívebb lesz, és drasztikusabb, radikálisabb, mint az első. Én magam egyébként a hazai sajtóban több cikket megeresztettem ezzel kapcsolatban, úgy látszik, hogy senki nem figyelt rá. Itt is Amerikában is úgy ezt tettem. Tehát fel lehetett volna erre készülni, és nem kellene ilyen felelőtlen kijelentéseket tenni a jövőbeli német kancellárnak, mert ez kiveri a biztosítékot nagyon sok helyen, beleértve Washingtont is. Ugyanakkor világos, hogy lesznek ilyen törekvések, tehát atomfegyverhez való jutás, Dél-Korea, Japán ezt tervezi, és nem vagyok benne biztos, hogy Donald Trump, Amerika ezt meg fogja akadályozni, mert ők más helyzetben vannak, de Németországnak már csak a történelme miatt sincs erre különösebben szüksége. Na most visszatérve a második részére a kérdésének, hogy igen, Donald Trump egy olyan, azt lehet mondani, hogy repülő rajtot hajtott végre az elmúlt másfél hónapban, ami csak azokat lepte meg megint, akik nem készültek föl erre, hogy Donald Trump nagy húzásokra lesz képes, és elsősorban abból a pozícióból kiindulva, hogy Amerika áldozata a kialakult, a második világháború után kialakult nemzetközi rendszernek áldozata, a szuperhatalom, a fő szuperhatalom áldozata minden két nagyon fontos területen a biztonságpolitikában, mert ugye tele van a NATO potyautasokkal, beleértve arról a Németországról, hogy most beszéltünk, G7-es ország, Olaszország 1,5%-ot költ védelemre, és folytathatnám a sort, Kanada úgy szintén 1,5%-ot, elég, Amerika nem egy malac persely, amire mindenki rájár és kihasználja. Ugye erre a kifejezése a ripoff, megvágás, hogy Amerikát megvágják a biztonságpolitika területén, mindenkit megbízunk, a biztonsági jelgyűt kiterítjük mindenkire, ennek vége. És ezt emiatt egyébként nem a nyugatiakat, tehát a nyugati partnereket hibáztatja, hanem a volt amerikai elnököket, amelyeket inkompetensnek tart, leszámítva Ronald Reagan. Na most a másik terület, ahol Amerika áldozatnak képzeli magát, ez a kereskedelem politika. Donald Trump megszállottja a kereskedelemnek, de nem csak elnökként, hanem már korábban is. Én követtem az ő ide vonatkozó kijelentéseit, írásait, hogy bele van bolondulva a kereskedelmi mérlegbe, és abba, hogy Amerika súlya a világkereskedelemben zuhan. Ugye 1947-ben még 22% volt, most pedig 8%, kínai pedig 15%. Tehát ő azt mondja, hogy ezen a területen is Amerika egy lúzer, engedi magát, hogy kihasználják, ránk járnak, Kína megerőszakolja Amerikát, a legjobb állások eltűnnek, a feldolgozóipar megszűnőben van, ami egyébként nem igaz, és nemzetbiztonsági kockázattal is jár. Tehát ezen a két területen akar ő fordulatot elérni, és azt elsősorban, hogy Amerika diktálja a tempót a feldolgozóiparban, természetesen a biztonságpolitikában, és megszűnjön az, hogy Amerika eltart mindenkit. Tehát ebből a szempontból lehet megérteni Donald Trumpot, és látják a partnerek, hogy ez komolyan veszi. Tehát azt lehet mondani, hogy most már átment egy új imperialista vonalba is, amit az egytatási beszédében hangoztatott, még a katonai erőt is bevetem, amerikai katonai erőt, annak érdekében, hogy megszerezzem Grönlandot, vagy visszaszerezzük Panamát. Tehát az biztos, hogy komolyan kell venni. Egyébként Amerikában ez John Bolton, a volt nemzetbiztonsági tanácsadója hangsúlyozza, hogy nem szabad Donald Trumpot hülyének nézni. Nem szabad olyan embernek nézni, aki színleli az őrültséget, de valójában csak ez ilyen tárgyalási taktika nála, hanem komolyan kell venni, mert képes mindenre.
Igen, mindjárt ez a vonal folytatódik, de belekötök abba, amit a Trump állít, és amire ön joggal hivatkozik, hogy milyen hatalmas zuhanás jellemzi Amerika szerepét a világkereskedelemben, mert valóban abban a tekintetben, hogyha az árukról van szó, de bizonyos szolgáltatások, amelyek a legmagasabb színvonalat képviselik, nevezetesen a high-tech szolgáltatások ügyét, azt mintha nem kalkulálná be sem Trump, sem általában Amerika, és abban ők a legeslegjobbak, és ugye jól tudom, hogy ez, amit a Facebooktól kezdve a Nvidia-n keresztül Musk vállalkozások, amit szolgáltatásnak nevezünk, Microsoft, stb., ezek mind nincsenek benne abban a mérlegben.
Igen, így van. Ezt én magam is szoktam hangsúlyozni a nyugati lapokban, amikor bírálom Trumpot és a stábját amiatt, hogy túlságosan beleszeretkeztek a kereskedelmi mérleg deficitbe, mint Amerika fő bajába. Mert a szolgáltatások területén Amerikának nagyon nagy export többlete van. Tehát ebben benne vannak a szellemi termékek elsősorban. Tehát innen származik Amerikának a fő jövedelme. Az oktatás. Tehát azt lehet mondani, hogy ez körülbelül 20%-át teszi ki a teljes kereskedelmi forgalomnak, tehát az exportnak. De ez a 20% az amerikaiak is egyébként nagyon kényelmesen elfeledkeznek arról, hogy van egy olyan terület, ahol Amerika tulajdonképpen viszi a prímet és diktálja a tempót. Ez a digitális kereskedelem, ugye a legnagyobb tech óriások, mindegyik amerikai, nincs egyetlen nyugat-európai közöttük, és ezek terjeszkednek. És ugye persze erre a nyugat-európaiak azt gondolják, különösen Macron elnök, hogy meg kell adóztatni őket, mert kiszorítják a helyi digitális cégeket, szolgáltatásokat, és külön adót kell erre bevezetni. Hát ezt persze az amerikaiak nem kedvelik, és visszavárnak. Igaza van, de ez még mindig csak a nagy képnek, az összképnek egy kis része, egy kis képe, azt lehet mondani 20%. De valóban itt van egy torzítás az amerikaiak részéről, hogy a szolgáltatási kereskedelemben a szupremáciájukat, a fölényüket nem hangsúlyozzák, mert akkor így már nem olyan jó a kép, hogy Amerikának egy billió dolláros kereskedelmi mérleg hiánya van, amit Trump úgy fog föl, hogy ez szubvenció Amerika részéről a világ többi része számára, ami butaság, mert ilyen nincs. Amerika, ha többet importál, ez jó Amerikának, mert többet fogyaszt. És ráadásul ezt a nyugat megfinanszírozza. Dollár kulcsvaluta, tehát az export többletből külföldre kerülő dollárok visszaforgatják Amerikába, és ott az érvényespiacon megjelennek ezek a befektetők, az ingatlan piacon, vagy pedig közvetlen beruházás formájában. Tehát Amerika nagyon nagy haszonélvezője ennek a helyzetnek. Egyébként Bokros Lajos írt erről egy nagyon jó cikket az Életés Irodalomban, hogy Amerikának mekkora előnye származik abból, hogy kulcsvaluta szerepe van. Tehát Zentei úr, engedje meg, hogy befejezzem a gondolatot. Onnan indultam ki, hogy Donald Trump bevezette az áldozat elméletet, hogy Amerika áldozat a kereskedelemben, a biztonságpolitikában, és ezt meg kell szüntetni, mert emiatt szenved az amerikai középosztály, ezért üresedik ki az amerikai feldolgozóipar. Ebből semmi nem igaz.
Természetesen most egy szakemberrel beszélek, és nagyon jól ábrázolta ezt a helyzetet. Ehhez kapcsolódóan egy közbevetett még egy kérdés eszembe jutott, hogy ugyebár abban is valószínűleg igaza van mondjuk Trumpnak, bármennyire nehéz is ezt nekem kimondani, hogy neki van igaza, hogy amivel Európa sújtja mondjuk bizonyos termékeket, amelyek amerikaiak, mondjuk az autókat, ahhoz képest Amerika sokkal kevésbé sújtja az európai autókat, akár milyen szinten állnak is a vámok, de mindenképpen Európa Amerikában jobban él autógyártóként, mint az amerikai autógyártók Európában.
Zentei úr, lehet ilyen termékkivételeket találni mindkét oldalon. A dolog lényege az, visszatérek az autó példára, a dolog lényege az, hogy Amerika és a Nyugat-Európa, tehát az Európai Unió között gyakorlatilag nincs különbség a vámszínvonalban. Az átlagos amerikai vámszínvonal talán nem hiszi el 2,5%. Mostani vámok bevezetés előtti állapotról beszélek. 2,5%. Hát az Európai Uniói pedig 2,7%. Tehát 0,2% a különbség. Ugyanakkor vannak termékek, és ezek nagyon látványos, nagyon fontos termékek, mint a gépkocsik, az autók. Ott van egy nagy aránytalanság, amit Trump maximálisan kihasznál jogosan. Az amerikaiak a Nyugat-Európából származó autókra, meg Kelet-Európából származó autókra, magyar autókra is, ugye 2,5%-os vámot vett ki. Míg az Európai Unió, mint vámunió 10%-ot határoz meg az amerikai gépkocsikra, ha azt Európába importálják. Tehát 2,5% kontra 10%. Ez egy óriási különbség. És egyébként ezt hibának tartom Nyugat-Európa részéről, különösen amiatt, hogy most a vámpolitikai viták, viaskodás úgy felizzott Brüsszel és Washington között, hogy nem mennek elébe Trumpnak. És azt mondják, hogy igen, ez egy nagyon fontos terület, a gépkocsik látványos termékek. Mindenki figyel, mindenkinek van gépkocsia. Ilyen aránytalanságot meg kell szüntetni. Vigyük le mi is Brüsszel 2,5%-ra, mindegyik ország számára. Magyarország, Szlovákia, Németország, Franciaország, Olaszország, amelyek jelentős mennyiségben exportálnak gépkocsikat Amerikába, legyen tulajdonképpen itt is 2,5% a vám, és ennek következtében az amerikaiaknak nagyobb lehetőségük lesz, és jobban tudnak versenyezni az itteni cégekkel, az európai cégekkel, magyarokkal, szlovákokkal, németekkel, stb. Tehát elébe kellene menni Trumpnak, nem kellene megvárni azt, hogy a Trump megint robbant, bejelent olyan eszméletlenül agresszív vám tarifákat, én azt úgy nevezem ezeket, hogy gyilkos tarifákat, amelyek elől már nem lehet kibújni, és a tárgyalási légkör is megromlik, mert valaki 25%-os tarifáról beszél, miközben az átlagos vámtarifa 2,5%, 3% Európában, Észak-Amerikában, az egy robbanás, ez egy új helyzet.
Dobozi úr meg tudja védeni racionálisan Trumpnak az igazán nagy kereskedelmi partnereivel bevezetendő vámjait és egyéb gazdasági szankciós intézkedéseit, nevezetesen a déli szomszéddal szemben, Mexikóval szemben, és az északi szomszéddal, Kanadával szemben. Ezt ön ugyanilyen értelmesen el tudja magyarázni, hogy mit akar, és mi a ráció abban, amit Trump ezekkel szemben foganatosít?
Zentai úr, én ezt elmagyaráztam már többször. Számtalan szó ezt lehet mondani, a Wall Street Journalban, a Washington Postban, a Financial Timesban. Az egyik leghatározottabb ellenzője vagyok annak a szemléletnek, amit Trump és a stábja meghirdetett, hogy a kereskedelmi mérleg deficit Amerika számára hátrányos. Nem hátrányos. Amerikai számára előnyös a kialakult helyzetben, és alapvetően makroökonomiai erők határozzák meg. Tehát az, hogy Amerika túl sokat fogyaszt, ahhoz képest, hogy mennyit takarít meg, tehát a beruházások sokkal magasabbak, mint a megtakarítások. Ennek egy sajátos elmélete van. És másik pedig ott van a dollár kulcsvaluta szerepe. A dollár kulcsvaluta szerepe miatt a dollár felértékelődik, és ez rontja az amerikai termékeknek az export versenyképességét. Ezzel Amerikának tisztában kell lenni. Én a jelenlegi vámkurzust, amit Donald Trump meghirdetett, azt én elhibázottnak tartom. Mondom, számos nagy világlapban ezt én kifejtettem a véleményemet, és erre reagáltak, és Lighthizerrel vitatkoztam Peter Navarroval, magával az elnökkel, az elnököt személyesen felszólítottam, hogy ne csinálja ez, mert Amerikának sem jó. A lényeg az, hogy a vámpolitika mindkét fél számára, különösen a magas vámtarifák kárt okoznak. Tehát ebből senkinek nincs haszna. Leszámítva azt a helyzet, amikor valóban indokolt a vám, például a védővám, hogy megmentsünk egy nagyon fontos ipart, vagy pedig nemzetbiztonsági szempontból, de Donald Trump most már egy általános vámpolitikát hirdetett meg, minden termékre magas vámot, 25%-ot, Kínára 60%-ot, tehát nem disztingvál különösebben a termékcsoportok között és barát vagy ellenség között. Holott a vámpolitikának a racionália, tehát az oka, amit megkérdez, az, hogy meg kell védeni az amerikai ipart, és meg kell erősíteni a nemzetbiztonságot. Ha megnézzük, és ezzel befejezem ezt a gondolatsort, hogy mit ért el az első ciklusban, tehát első elnökség alatt, semmit. Az amerikai kereskedelmi mérleg tovább növekedett Donald Trump alatt. Csak a kínai exportot sikerült kicsit visszafogni, tehát a kínai deficit csökkent, de a kínaiak azt csinálták, hogy megkerülték a vámokat, és Indián, Vietnámon és Mexikon keresztül exportáltak az USA-ba. Tehát a kínai deficit, kínai exporttöbletből vietnámi, mexikói és indiai exporttöblet lett. Tehát kiátszották Amerikát. Tehát a válaszom az, hogy helytelen, én nem akarom megvédeni Donald Trumpnak a vámpolitikáját, én, mint közgazdász, aki ezt tanítottam amerikai egyetemeken, meg otthon is, és erről írok elég sokat, ez egy elhibázott politika. A vám egy elavult kereskedelem politikai eszköz. Nem véletlenül ilyen alacsony a szintje, 2,5-3% világ gazdaság egészében nem magasabb, mint 4%, pedig nagyon magas volt korábban. 30-as években 60% volt, de még a második világháború után is 14%. Tehát ez nem egy hatékony kereskedelmi politikai eszköz, ez egy furkós volt, amit Donald Trump kitalált magának, és ezt akarja felhasználni csodafegyverként mindenre. Kolumbia ellen, hogy fogadja a kipaterolt drogkereskedőket, Kanada ellen, hogy rákényszerítse arra, hogy Grönlandot átadja Amerikának. Ez egy nagyon hibás vonal.
Szakmailag nyilvánvalóan hibás vonal, és biztos, hogy a közgazdászok 90%-a tökéletesen egyetért önnel. De mégis ettől csinálnak be azok, akik tudják, hogy hülyeség az egész, rossz Amerikának is valószínűleg, de mégis, haptákba kezdik vágni magukat. Most éppenséggel úgy a friss hír az, hogy Mexikóval mégis felfüggesztik egy hónapra, megint Kanadával megint felfüggesztik, nem eszik olyan nagyon forrónak ását a jelek szerint se Kanada, se Mexikó esetében, de a világ többi részén, Kínát is beleértve, amely nagyon fontos hatalom, és gondolom egy csomó más országban, úgy mondják magyarul, itt lehet már ilyet mondani ezt a szót, hogy be vannak szarva. Tehát mégiscsak valamit, olyat mert meglépni, ami hibás ugyan, de működik.
Nézze, Lente úr, én nem mennék ilyen messzire. A nyugat-európaiak, japánok, kínaiak és a globális dél nagyon jól tudják, hogy Donald Trumpnál a vámpolitika nyomáspolitika is.
Igen.
Tehát úgy gondolja, hogy egy olyan csoda fegyver a vám, amelyet el lehet intézni olyan dolgokat, amelyeknek semmi közük a kereskedelmi forgalomhoz. De, és nyilvánvalóan rájellemző módon nagyon magasra helyezi a lécet. Mindig magasról indul. Tehát az induló tárgyalási pozíciója irreálisan magas. Tudja, hogy abból engedni kell a végén, és hogyha nem is háromszorosát érem el annak, amit akartam, de legalább a másfélszeresét el tudom érni. Na most ez van a vámoknál is. Hát lehet látni, már most is kiszakozik. Ugye kivételeket enged meg Kanadának és Mexikónak, nem az autókra a vámokat elhalasztja egy hónappal, 25%-os vámot a mexikói és kanadai autókra, amelyek egyébként javarészt amerikai autók, mert ezt nem kis mértékben amerikai cégek állítják elő, amerikai alkatrészek vannak benne, tehát ebből a szempontból is ez egy ostoba lépés. De bizonyos szintig a vámok föl fognak menni, és Magyarországot is sújtani fogja ezt egyébként, úgyhogy ne hagyjuk ki Magyarországot sem a képből, mert a magyar exportban nagyon fontos szerepet játszanak a gépkocsik, és szerintem Donald Trump a gépkocsiknál a 25%-os vámemelés be fogja vezetni, mert nagyon szereti az amerikai autóipart, Detroitot, és nem szereti az elektromos autókat. Tehát ezen a területen maximum időengedményt ad a partnereknek, tehát Mexikónak, ugye Európai Unió még csak áprilisban jön majd, de szerintem már most célszerű arra számítani, borítékolni lehet, hogy 20-25%-os extra vámot fog Amerika kivetni az autókra. Miért? Mert úgy érzi, hogy ez Amerikában nemzetbiztonsági kockázat, és különben is unfair módon támogatnak egyes országok, támogatják a gépkocsipart, míg Amerikában ilyen nincs, az sem igaz. Tehát azt mondom, hogy igen, magasra tette a lécet, de a végeredmény az lesz, hogy a vámok a jelenlegi 2,5%-ból föl fognak futni körülbelül 10%-ra.
Igen.
Átlagos vámok.
Nagyon érdekes, ugyanakkor behozta a képbe Magyarországunkat. A mi Magyarországunk vezetője elsősorban az ő nevével fémjelezhetően, mintha nem pozitív értelemben, hanem más értelemben, lehet, hogy nem is kell előjelet tenni elé, hallgatott az ön korábbi figyelmeztetéseire, mert ő pontosan ilyen Trumpot várt a jelek szerint, mert ez követhető. A másik, hogy ő egészen speciális. Az amerikai nemzetbiztonságot érintő, pozitívnak nevezhetően érintő dolgokban akar partnere lenni az Egyesült Államoknak. Ugyanakkor, hogy említette, a Magyarországon gyártott gépkocsiknak az exportja Amerikába megnehezül. De mi van akkor, hogyha ez a nagyon felkészült magyar miniszterelnök azt olyan mondani, hogy Magyarországgal azért, mert olyan szolgálatokat teszek az amerikai nemzetbiztonságnak, amiért Európában szinte senki más, kérjük, hogy a Magyarországról exportált dolgokat csináljon kivételt. Megteheti, ezt meg tudja mondani neki, mert kétségtelenül baromira jó viszonyban van a két csapat, a magyar vezetőcsapat és az amerikai vezetőcsapat.
Nézze, ez nagyon jó kérdés, ezt vártam. A Rogán ügyet meg lehet oldani ilyen alapon, tehát a két oldalú személyes diplomácia keretében, ugye Donald Trump ikertestvérének tekinti, politikai ikertestvérének tekinti Orbán Viktor, a Rogán ügyet meg egyéb ügyeket, például a kettős adóztatás újraindítatását, tehát annak a szerződésnek a beindítását, ezt el lehet intézni. De a Vámunió területén semmit nem tud Magyarország elérni. Magyarországnak a Trump-a kapcsolatban. Magyarországnak a vámok területén nulla a szuverenitása. A szuverenista kifejezés tudom, hogy nagyon népszerű Budapesten, de a vámok területén irreleváns. Az Európai Unió Vámunió, közös vámfala van, közös vámokat határoz meg a kívülállókkal szemben, és közös a vám az Európai Unióba exportált termékeknél is. Tehát itt semmit nem tud elérni a magyar miniszterelnök, hiába a könyörög Donald Trumpnak, semmit nem tud tenni, mert ez az Európai Unió hatáskörébe tartozik, és ott nincs ilyen, hogy majd nektek kivételt teszünk, most nektek alacsonyabb lesz a kamat, a vámtarifa. Nem beszélve arról, hogy ez beleütközne a világkereskedelmi szervezetnek a szabályaiba is. Tehát ez nem fog menni. Mert Magyarországnak számolni kell azzal, hogyha a bekeményít Donald Trump már többször említette, hogy 25%-ra fölviszi a gépkocsiknak a vámtarifáját, akkor ezzel nem lehet kilépni. 25%-kal gyakorlatilag el lehetett ülnek a magyar gépkocsik, amelyek a magyar exportnak a legfontosabb összetevői. De hagyj említsek még valamit egyébként ezzel kapcsolatban, az NTU, tudom, hogy kérdezni akar valamit. Nagyon kevesen tudják otthon szerintem, hogy mennyire fontos a magyar-amerikai kereskedelem Magyarország számára. 14 milliárd dollár, amerikai adatok szerint 14 milliárd dollár a kétoldalú kereskedelmi forgalom, ez óriási. És ebből 11 milliárd a magyar export, és 3 milliárd a magyar import Amerikából. Tehát 8 milliárd dolláros többlet van. Ennek a java részét az gépkocsi export teszi ki, Mercedes, Audi és BMW. És ez azt jelenti, hogyha nem lenne ilyen magas az Amerikával szembeni magyar kereskedelmi export többlet, akkor az egész magyar kereskedelmi mérleg deficites lenne. Rendkívül fontos a magyar-amerikai kereskedelem Magyarország számára ebből a szempontból is. Tehát a vám politikából, Trump vámpolitikájából, hiába olyan jó a barátság a két vezető között, Magyarország rosszul fog kijönni, hogyha valóban április elején be fogja vezetni ezeket a vámokat, már pedig szerintem be fogja vezetni az Európai Unióval szemben, mert egyszerűen valamit nem szereti a németeket, úgyhogy ez itt nem lesz kivétel.
Ön arra utalt az ön akkor korábban elmondott és jelzett különböző cikkeiben, hogy Trumpot holt komolyan kell venni. Ha őt holt komolyan kell venni, akkor minden nagy dologban holt komolyan kell venni. Ő nem csak a Németországot, mint olyat nem szereti, mert valóban nem szereti a németeket, és a briteknek egy részét szereti, másokat nem szereti, stb. Igen, sok minden érzelem. De amit nagyon nem szeret, az a nemzetközi együttműködés. Ő bilaterális módon akarja elintézni a problémák nagy részét, és amit a végkép utál, mert szó szerint merte azt mondani, hogy gyakorlatilag az Európai Unió azért van, hogy kiizéljen az Egyesült Államokkal. Igen. Akkor azt kérdezem öntől, miért tud ezzel az észjárással odáig nem eljutni, hogy mi van akkor, ha például Magyarország nem lesz tagja az Európai Uniónak? Mi van akkor, ha az Európai Unió abban a formájában, amiben eddig létezett, nem fog létezni, és ez, esküszöm, biztosan tudom, és szerintem ön is érzi, Amerikát abszolút nem fogja érdekelni, sőt, bizonyos tekintetben azon dolgozik Trump, amióta hatalmon van, hogy gyengítse az Európai Uniót. Ha egy ilyen Európai Unióban Magyarország mindent megvétóz, akkor Magyarország annak nem lesz egyszer tagja, és akkor onnantól kezdve ő egy olyan ország lesz, amelyik Amerikával külön tud megalkudni arról, hogy ő kirúgja innen a német befektetőket, és helyébe amerikai befektetőket hoz. És ezzel azt mondja, ez egy deal. Neked is jó, Donald, nekem is jó, Viktornak.
Értem, Zente úr, most egy extrém forgatókönyvet vázolt.
De azért, mert minden extrém a mai világban.
Igen, értem. Lehet ilyen forgatókönyvet felvázolni. A véleményem szerint ez nem fog bekövetkezni, de lehet, hogy egyesek törekedni fognak rá. Az Egyesült Államokban senki nem ejtene könnyeket amiatt, hogy az Európai Unió megszűnik.
Na tessék.
Egyébként nem csak Trump esetében nem népszerű az Európai Unió. Ha megnézi a közvéleményi kutatásokat, az Európai Unió egyáltalán nem népszerű az egyszerű Amerika szemében sem. Tehát valahogy Trump erre érzett rá, hogyha az Európai Uniónak neki megy, különös, hogyha az Európai Uniónak gyenge vezetője van, mint például Angela Merkel, akkor, vagy a Scholz, igen, Macronnak nem megy neki annyira, de őt se kedveli, akkor nagyon célszerű az Európai Uniót nyomás alatt tartani, és állandóan nyomás alatt tartani már az első ciklusban is az Európai Uniót. Na most, hogy ez elvezete oda, hogy az Egyesült Államok az Európai Unió megszűnését akarja, hát ebben nem vagyok biztos, sőt nem hiszem, és nem is tudja ezt elérni, hiszen hát milyen módon tudná elérni azt, hogy az Európai Unió megszűnik. Maximum azt tudja elérni, hogy az Európai Uniót úgy gyengíti, például, hogy a 180 milliárd dolláros Európai Uniós többletet, elképesztő összeg, 180 milliárd dollár az Európai Uniónak az export többlete Amerikával szemben, azt mondja, hogy ezt lefaragom. Ennyivel kisebb lesz az európai export Amerikába, különösen a német export, nem kell nekünk annyi BMW, Audi és Mercedes az amerikai utakon, vannak nekünk jó autóink, vagy pedig, ha akarják, jöjjenek át Amerikába, és csak itt gyártsák a termékeket. Egyébként bármelyik, mindegyik német autónak, kivéve a Volkswagen, van amerikai üzeme, gyártó üzeme. De a dolognak tényleg az a lényege, hogy Amerikát nem nagyon zavarná, és nem esnének kétségbe, hogyha az Európai Unió meggyengül. Van egy ilyen amerikai városi legenda, hogy az Európai Unió Amerika ellenes. Ellensúlya Amerikának, és részben azért találták ki, és kik találták ki elsősorban, ugye a franciák. Az eurót is ugye a franciák találták ki, és az eurónak van egy dollár ellenes éle. Igaz, hogy ebből sok nem jött ki eddig, de azért azt lehet mondani, hogy a dollár mellett az euró a második legfontosabb világvaluta. És az amerikaiakat ez mélyben, én beszélek sok emberrel ezekről a kérdésekről, mert sokat írok valuta ügyekben is, van egy ilyen neztelés az Európai Unióval szemben, hogy hát igen, nem akarják a dollárt használni, hanem euróban akarnak számlázni. Ugye volt Európai Bizottsági elnök, kijelentette, hogy miért kell nekünk dollárban fizetni az energiahordozókért, miközben Amerikából csak pár százalék az importunk. Tehát van egy ilyen vonás, tehát van egy konfliktus, Donald Trump ezt nyilvánvalóan fel tudja erősíteni, de hogy Magyarországnak hogy jön neki ebből a játékból, hogy mondjam, ez nagyon nehéz azt lehet mondani, hogy kisakkozni. Nagy biztos, ebben igaza van önnek, hogy a magyar miniszterelnök egyértelműen az amerikai vonalat követi, szükségtelenül szorosan, szükségtelenül hűségesen, és mint az Európai Unió tagja, nem kellene ennyire lehasalni az amerikaiak ellen, de csak ekkor van neki Washingtonban tekintélye, szerepe, amúgy nem fogadná őt Donald Trump, és nem hivatkozna rá, mint Európa erős embere, amit persze nagyon kedvel magyar miniszterelnök, mert ő legalább olyan hiú, mint Donald Trump.
Igen, de ez utóbbi embernél az elmúlt 15 évben lehetett látni, hogy mindannyiszor láttunk lépéseket, amelyekről azt lehetett mondani, hogy esztelenség, hát ez abszurditás, stb. Ugyanazokat a gondolatokat vetettük föl, mint Donald Trump-al szemben, de a végén mégis így vagy úgy, de bejöttek azok a dolgok, most nem is kell felsorolni. Azzal tudja elérni Donald Trump, hogy az Európai Unió megremegjen, hogy alkalmazza Orbán Viktort, mert az Orbán Viktor kicsi, de az ő szerepe, mármint nem a magasságára értem, hanem maga az országunk. De mégis egy pici ország is tud, most nagyon csúnyát mondok, rákos daganat lenni, és az akkor az egész szervezetet szét tudja esni. De Magyarország nincs is igazából egyedül, mert amit ő csinál, és ahogy egy csomó autoritár embernek tetszik, és Németország keleti részén például az egyik legnépszerűbb ember, amit ő mond, akármilyen olyan kérdésben, amit Trump alapvetőnek tart, és az ugyanaz a kettő, az népszerű, és nagyon nehezen tudott csak győzni az AfD-vel szemben a jelenlegi garnitúra, és Franciaországban roppant erős Le Pen, azt mondja, igaz, hogy ő egy kicsit más, de a többi országban is állandóan mennek fölfele a trumpisták. Ezzel lehet szétverni, ezzel a jelenséggel, amit Trump létezése segít elő Európában. Ezzel nem ért egyet?
Vagy pedig az Európai Unió belső gyengesége.
Hát a belső gyengesége az, hogy egy ilyen Magyarországnak azt csinál, amit akar. Azt csinál 15 év alatt, amit akart.
Igen, Magyarország ugye egy szuverén ország. Ha úgy fogja fel a magyar vezetés az Európai Uniós politikáját, ahogy felfogja, hát nem lehet emiatt kidobni az Európai Unióból. Ha úgy érzi a magyar vezetés, hogy több haszna van az Egyesült Államok mellé való felsorakozásból, mint kára abból, hogy az Európai Unióban elszigetelődik, akkor ezt csinálhatja Orbán Viktor hosszú időn keresztül. Ha egyáltalán miniszterelnök marad hosszú időn keresztül, sokan remélik, hogy nem. De a dolognak mégiscsak az a lényege, hogy az Európai Unió megtanul bánni az ilyen úgynevezett bajkeverőkkel. Ugye úgy nevezték, a Financial Times nagyon szellemesen úgy nevezte Orbán Viktort, hogy disruptor in chief, tehát a fő romboló az Európai Unión belül. De erre megtalálják a megfelelő megoldásokat, láttuk ezt tegnap is, hogy azért az élet megy tovább, egy kicsit kellemetlenebb, egy kicsit diplomáciailag zavarosabb, nehezebb a megoldás, de az Európai Uniót azért nem fogja visszafogni Orbán Viktor, vagy éppen Robert Fico. Ha netán az a jobboldali hullám Európában tényleg kiterjedne jelentős államokra, akkor nagyobb lenne a gond. De hát látjuk, hogy Meloni asszony is annak ellenére, hogy ikertestvére volt, politikai ikertestvére volt Orbán Viktornak, egy egészen más vonalat visz, és nem a belső rombolásra helyezi a hangsúlyt, miközben nagyon jó viszontban van Donald Trump-al. Tehát ezt is lehet csinálni. Ez az igazi diplomácia, ez a diplomácia egyensúlyozás, hogy nem kell mindent egy lapra tenni, nem kell minden tojást egy kosárba tenni, mint ahogy Magyarország csinálja. Rendkívül elhibázott a magyar külpolitikának az egyoldalúsága, mert hiányzik belőle a finomság, az árnyalat, mindent egy lapra tesznek föl. Tehát én az az érzésem, hogy az a forgatókönyv, amit ön fölvázolt, az nem fog bekövetkezni, de tendencia van abban az irányban, senki nem fog kilépni az Európai Unióból, nem beszél valahogy, hogy kirúgni meg nem lehet.
Igen, de ő csupán annyit, hogy ön is látja, hogy annyira aggasztóan fölgyorsult például az, hogy a nemzetközi szervezetek, amelyek sok hibával, és biztos, hogy bizonyos korrupcióval dolgoztak ugyan, de volt értelmük, és Amerika is mindig látta bármilyen pártállású volt az elnök, hogy van értelme az ENSZ-nek, van értelme az emberi jogok bíróságának, van értelme egy csomó nemzetközi szervezetnek, és óriási értelme volt például az amerikai nemzetközi támogatási fejlesztési szervezet, a USAID, vagy USAID, és lám pillanat, szó szerint mondom, pillanatok alatt, angolul mondják overnight, egyik napra a másikra képesek voltak ezeket mind degradálni, demonizálni, sőt kilépni, megsemmisíteni a tagságot, és olyan holnapot építettek egy nap alatt az előző éjszakáról másokra, amely holnap már teljesen más, mint a tegnap volt. Hát ha ezt meg tudták csinálni, akkor mindent meg lehet.
Lentei úr, ez is előre látható volt. Én hibáztatom azokat, akik most annyira megvannak döbbenve, hogy Donald Trump milyen rombolást végez a világporondon, különösen a nemzetközi szervezetek területén, mert ugye hát megint kivonult a párizsi klímaegyezményből,
pontosan,
a nemzetközi egészségi szervezetből, és hogy mondjam, elképzelhető, hogy még a WTO-ból, a Kereskedelmi Világszervezetből is kivonul, bár szerintem nem. De a dolognak a lényeg az, hogy ez megint belevág a Donald Trumpi világpolitikában. Ő nem szereti a multilateralizmust. Amerika ereje akkor jön ki, hogyha bilaterálisan intézi a dolgait, mert akkor nagyon erős, akkor tudja megfogni a partnereket, és ehhez Donald Trump hozzáteszi a maga személyes képességeit. Egyébként az a véleménye, hogy nem a meghirdetett külpolitika a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kihajtja ezt végre. És ő ugye magát az üzletkötés művészének tekinti, és úgy gondolja, hogy bármit el tud intézni, de ehhez nem kell egy multilaterális keret, amelyben minden lebénul, beszélgetések, tárgyalások vannak, Duma partinak nevezte egyébként az ENSZ-et egyszer. Nem, erre nincs szükség, ő kétoldalú, személyes diplomáciával fogja megoldani Amerika összes problémáit. És a világ problémákkal meg eleve nem foglalkozik.
Igen.
Számára a globális problémák nem lényegesek, tehát erre nem ad. A klímaváltozást bluffnek tekinti, hoaxnak, ahogy ez a kedvenc kifejezése erre. Tehát ezzel tudomást kell venni arról, hogy Donald Trumpnál nem csak ilyen hangsúlyváltozás van, hanem paradigmaváltás van. Ő másképp néz a világra, azt mondja, hogy én Amerika elnöke vagyok, nem pedig a világé. Tehát nacionalista vagyok, és az amerikai érdeket képviselem to the max, tehát a maximális mértékben. És ezt, ha valaki nem érti, akkor mindig csodálkozni fog, hogy milyen ember ez, hogy milyen bunkó, hogy mennyire nem figyel másokra. A helyzet az, hogy ezzel nem tudunk változtatni, mert az amerikai nép egy ilyen elnököt választott meg, és ráadásul kétszer. És ez az elnök most másodszorra nemzeti felhatalmazást érez arra, hogy egy ilyen radikális világpolitikát végrehajtson. Nem beszél a radikális belpolitikáról, amiről beszélhetünk, ha van idő. Lesz idő.
Egyébként, amit most elmondott, mi magyarok sokkal előbb megértettük, mint a világ többi más részén, mert gyakorlatilag az ő ikertestvére, az nem az ikertestvére, az a valójában, noha pont fordítva lenne, hogy öccse, de valójában a bátyja. 2010 óta ennek vagyunk így vagy úgy tanúi, és egészen félelmetesek a párhuzamok. De ugyanakkor arra azért kíváncsi vagyok, hogy ugye mindig azt hittük, hogy az amerikai nép, ez a világ minden részéből származó, fantasztikusan, ügyesen építő nép, amelyik mindent egybevetve racionálisan tudott gondolkodni, most olyan állapotba jutott néhány hét alatt, mint hogyha ha most inkább megyek aludni 4 éven át, és nem foglalkozom se, becsukom a szemembe, a fülem, mindent, lezárok magam körül, lesz ami lesz, leszarok mindent. Miért van ez? És miért van az, hogy az amerikai bravúros, brilliáns észjárású embereknek, akár a Wall Street-en, akár Kaliforniában, akár Texasban, tudósok, stb., ezeknek látom, olvasom őket, elkezdenek békülékenykedni, sőt, hát egy csomó esetet tud ön is, amikor benyalnak annak, akit korábban még Hitlernek neveztek. Hát ez hogy lehetséges? Mivel magyarázza ezt a mostani Amerikát az ön, aki még azt a régi Amerikát is ismerte, most is ott él, és beszélget az emberekkel? Hogy lehet ez?
Lentei úr, a nép döntött így. Ugye a népet nem lehet lecserélni, az elnököket le lehet cserélni. A helyzet az, hogy most Amerika egy bizonyos fogik, tetszett ez a hasonlat egyébként, hogy elaludtak volna és megbénultak volna a Trump hatástól, ugye most már másfél hónapja tart, de hát már a kampányban is lehetett érezni, hogy itt nagyon nagy változásoknak a szelét lehet érezni, és Trump nagy húzásokat fog végrehajtani. Miért? Mert most már érzi a népi felhatalmazást, a szavazatokban is többet kapott, nem csak az elektori szavazókat nyerte meg, és ez számára rendkívül fontos volt. Érdekes módon a James Carvelton ismeri, nyilvánvalóan ismeri ezt a demokrata stratégiát. Ő mondta ezt, hogy ebben a helyzetben, ami most kialakult Amerikában, tehát hogy Trump rendkívül erős, rendkívül agresszív terveket valósít meg, nem csak hirdet, hanem valósít meg már másfél hónap alatt, és hol vagyunk még a 100 naptól, hol vagyunk még a 4 évtől. Mi lesz ezek után? Ő azt mondja James Carville, hogy play dead, ne csinálj semmit sem, tehát csinálj úgy, mint hogyha halott lennél, nem kell ugrabugálni, nem kell tiltakozni minden trumpi intézkedésre, mert előbb-utóbb úgyis besokal. Tehát lesz alkalom arra, hogy Trumpot támadni lehessen, de nem csak azért, mert Trumpnak ilyen a stílusa, Trump ilyen célokat hirdetett meg, meg így beszél erről vagy arról, hanem várni kell, amik elköveti azokat a súlyos hibákat, amelyek egyébként benne vannak a programjában, ezek a lehetőségek. Például a vámpolitikával el tudja az inflációt szabadítani, úgy szintén holott azt ígérte, hogy az árakat csökkenteni fogja, abszolút mértékben csökkenteni fogja, nem csak az infláció tempóját. És hol lehet a költségvetési hiány csökkenteni fogja, az államadóságot csökkenteni fogja. Hát olyan magas már 100% fölött van az államadóság, nem hogy nem fogja csökkenteni, hanem jelentősen növelni fogja, mint ahogy tette az első ciklusban is, amikor azt ígérte, hogy egyensúlyba hozza az amerikai költségvetést, és valójában elszaladt alatt a hiány. Tehát én azt mondom, hogy a jelenleg Amerika egy kicsit kábult. Tehát de különösen a demokrata oldal. A demokrata oldal teljesen igen, le van ténulva. Ennek a fő oka az, hogy fejezem, ha megengedi, mert szerintem ez egy fontos észrevétel lehet a kedves hallgatók számára, hogy annak ellenére, hogy nem beszélnek nyíltan róla, most jön elő az, hogy Joe Biden milyen történelmi felelősség terheli azért, hogy egy megnyerhető demokrata választást, 2024-es választást megnyerhették volna a demokraták, ha nem vele indulnak, és nem pedig egy pótlékkal, Kamala Harris-szel, mert nekem semmi esélye nem volt, hogy győzön egy ilyen vérprofi ellen, mint Donald Trump. Tehát a demokraták már most érzik azt, hogy mi rontottuk el, ezt meg lehetett volna ezt a választást nyerni, és most mi következett be? Donald Trump elszabadult, és egy ilyen vadnyugati politikát folytat minden területen, a bevándorlás területén, a vámok területén, és folytathatnám a sort, így jön majd az adócsökkentés, tehát egy olyan drasztikus intézkedés sorozatot hajt végre, amelynek egy része nagyon népszerű az amerikai közvélemény szemében.
Ez az.
A határoknak a lezárása. Miért nem tudták ezt megcsinálni a demokraták? Miért várták csak az utolsó fél évig, hogy szigorítsák a bevándorlást nyitott határok politikájára? Miért volt szükség? Miközben a közvélemény ezt nem támogatja. Tehát a helyzet az, hogy most valóban van egy lebénulás a demokraták oldalán különösen, senki nem tudja, hogy hogyan fognak ebből kiverekedni. Persze jön a következő választás, ugye félidős választás jövő novemberében, Amerika mindig választ, egy választási üzemmódban van az ország állandóan, és akkor reménykedhetnek abban, hogy a Trump által felhalmozott hibákból profitálnak, ha lesznek ilyen hibák, és a kongresszusban az erőviszonyokat megváltoztathatják. Most jelenleg egy párti dominancia van Washingtonban. A kongresszus is a republikánus vezetés, a legfelső bíróság is, a Fehérház is, de gyakorlatilag ilyen de facto egypárti rendszer van ma Washingtonban.
Hát így van, és éppen ez az a legrosszabb ómen, hát ez az ómen. Hát Magyarországon ugyanez történt, egy demokratikus országban egy párt rendszert tudtak bevezetni, úgymond demokratikus alapról, és utána pedig nem 4 évet alszik a nép, hanem már 15. éve alszik, most már túlzásokba esem, csak mondom, hogy Magyarországról érdemes lenne, én személy szerint fölvállalom, figyelmeztetem Amerikát, hogy figyeljék Magyarországnak az elmúlt 15 évét. De utolsó kérdésem. Népszerű az, hogy ilyen mértékben megváltozzon az Egyesült Államok szolidaritása Ukrajnával szemben? Ezt el lehetett adni?
Nézd, Donald Trump soha nem volt szolidáris Ukrajnával. Tehát ő mindig azt mondta, hogy ez egy etnikai, területi viszály, és egyébként a napokban írtam egy cikket erről, hogy az egyik amerikai labban, ő a szíve legmélyén Putyinnak drukkol, az erős embernek. Nagyon kedvel az erős embereket. És látjuk ezt Kínánál is. Én neki nem lenne ellen a napi Xi Jinping Tajvant átvenni. Ha ezért kap valamit majd amerikai cserében, őt egyáltalán nem zavarná az, hogy annektálja, vagy pedig olyan embargóra helyezni Tajvant, hogy Tajvan fölrakja a kezeit, és önképesen csatlakozik Kínához. Biden ellentétben egyáltalán nem lehet látni, hogy ő Tajvan védelmére kerülne. Ukrajnánál pedig az a helyzet, hogy megint az a helyzet, hogy egy ilyen erős ember, mint Donald Trump, akinek óriási a kisugárzása, karizmatikus ember, ő
jól
azt lehet mondani, hogyha Ukrajnával kapcsolatban van egy véleménye, az a republikánus pártban gyakorlatilag mindenki átveszi. És Ukrajna számára nem prioritás, hogy még egyszer mondtam, egy elszigetelt regionális konfliktus, ezt meg lehet oldani, ha megoldom, akkor Nobel-díjat kapok érte, az is nagyon fontos számára, de ő tulajdonképpen itt Putyinnal azt lehet mondani, hogy egy tüzet fúj. Nem lenne ellenére annak, hogy nem az, nem lenne ellenére, hogyha nagyjából a kialakult határok mentén az oroszok átvennék a területeket, és a NATO tagságnak az esélye föl sem merülne Ukrajna számára, és Amerika pedig komoly szerepet kapna Ukrajna felépítésében. Tehát én azt mondom, hogy itt a Trumpi hozzáállás Ukrajnához számomra egyáltalán nem volt meglepő, és az sem, hogy ilyen keményen bánik Zelenszky elnökkel, mert őt nem tartja alkalmasnak arra, még a tűzszünet megkötésére sem. És a békekötésről nem beszélve. Tehát a nyomást azért gyakorolja Zelenszkyre, ezt egyébként washingtoni forrásaim is megerősítik, hogy lemondassák minél előbb. És egy olyan ember kerüljön Ukrajna élére, még választások nélkül is, aki képes az oroszokkal tárgyalni, az oroszok elfogadják. És ezért van az, hogy érdekes módon az oroszokra nem gyakorol nyomást az amerikai elnök Trump, mert először meg akarja az ukrán gyenge pontot, szűk keresztmetszetet oldani, és ez pedig Zelenszky, aki velő nem tudja elképzelni, hogy egy orosz-ukrán rendezés megvalósulhasson. Tehát először Zelenszkyt kell nagy nyomással eltávolítani, megfelelő tárgyalópartner kell az oroszoknak, és utána lehet az oroszokkal nagy nyomást gyakorolni. És hogy mondjak el, ha még van egy kis idő.
Nagyon kevés idő.
Nagyon kevés idő. Az oroszokra lesz nyomás. Ha netán van egy alkalmas tárgyalópartner az ukránok részéről, ukránok oldalán, és Putyin tovább folytatja az agressziót, és nem hajlandó jóhiszeműen tárgyalni Trumpról, el tudjuk képzelni, képes erre, bedobja a Powell doktrinát. A Rendberger Powell doktrina, tehát az elsöpült túlerő, amivel egyébként már figyelmeztetett, hogy rákényszerítem Oroszországot, hogy fogadja el a békét olyan feltételekkel, amelyek Amerika számára is elfogadhatók, és Ukrajna számára is elfogadhatók. Tehát az overwhelming force, amit olyan sikeresen alkalmaztak 91-ben az öböl háborúban, Pál-tábornok idejében, ez benne van a képben.
Benne van a képben, hogy Oroszországra tud szintén fog esetleg nyomást gyakorolni, ezt sokan várják
nagy
a világban.
Nagy nyomás.
Értem. István, Dobozi István, nagyon szépen köszönjük az idejét és a sok információt, elemzést. Remélem nem sokára majd megint beszélgetünk. Minden jót kívánok önnek, és minden jót kívánok a hallgatóknak is. Túri Lúj, Lőrinc Csaba és Leoszki Miriam nevében. Ebben a viszonthallásra.
Köszönöm szépen!
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.